Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Csalók a Magyar Államkincstár nevével élnek vissza. Az Államkincstár nevében e-mail üzenetekben keresik az ügyfeleket számlakivonat letöltésének tárgyában, írja a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság. Fontos tudni, hogy a kincstár számlakivonatot nem e-mailben küldött linkben, hanem kizárólag a levél mellékleteként jelszóval védett PDF fájlban küld ügyfelei részére. A kincstár sajtóközleményben hívta fel az ügyfelek figyelmét, hogy a Magyar Államkincstár nem keresi ügyfeleit ilyen céllal. Az üzenetben szereplő link nem a Magyar Államkincstártól származik. A linkre való kattintással automatikusan letöltődik egy rosszindulatú kódot tartalmazó telepítő fájl. Amennyiben valaki a hamis levélben elhelyezett linkre kattintott, úgy a fájlt el kell távolítani az eszközről. Továbbá érdemes a letöltés tényét jelezni a Magyar Államkincstár telefonos ügyfélszolgálatán a 1811-es telefonszámon, vagy személyesen a kincstár bármely ügyfélszolgálatán. Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy már több mint 500 ezer nemzeti petíciót töltöttek ki és küldtek vissza az állampolgárok. A magas részvétel szerinte azt mutatja, hogy a magyar emberek komolyan veszik a háborús fenyegetettséget, különösen annak fényében, hogy egy héttel korábban, amiről a híradó is beszámolt, még mintegy 270 ezer ív érkezett vissza. A kormányszóvivő hozzátette: a kiemelkedő válaszadási arányhoz feltehetően az is hozzájárult, hogy Ukrajna újabb nyomást gyakorló lépései, köztük a barátság kőolajvezeték reállítása, tovább élezik a háborús feszültséget, írja a híradó.hu. Újabb 200 milliárd forinttal 900 milliárd forintra nő a Demján Sándor programban elérhető finanszírozási termékek keretösszege, írja az Infostart. Az Exim arra hívja fel a figyelmet, hogy a keretbővítésből 100 milliárd forintot kifejezetten a forgóeszközök finanszírozására használhatnak fel a kis és közepes vállalkozások. Az Energiaügyi Minisztérium közlése alapján újból elérhető a lakossági távhőpályázat. A tárca híradása szerint a keretösszeget 4,1 milliárd forinttal emelték meg, így a társasházak ismét jelentkezhetnek a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók felszerelését támogató kiírásra. Az első körben 900 pályázat érkezett meg a minisztériumhoz. Minimum 50%-kal emelkedhetnek a tanulmányi ösztöndíjak az egyetemeken a tavaszi fél év során, közölte a kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs elmondta, az egyetemekhez érkezett plusz forrásokból az intézmények saját szempontjaik szerint dönthetnek az ösztöndíj emelésről, ami az alapítványi, az egyházi és az állami fenntartású intézményeket is érinti. Megszűnhet az autópálya matrica vásárlásával kapcsolatos kényelmi díj az online ügyintézésnél, az Energiaügyi Minisztérium rendelet tervezete szerint. A társadalmi egyeztetésre március 5-éig várja az észrevételeket a tárca. A tervezet május 1-én léphet hatályba. A házasságkötések szempontjából is jól indult 2026. Januárban 2100 pár kötött házasságot, ami 31%-os növekedés az egy évvel korábbihoz képest, és ez azt jelenti, hogy 5 hónapja folyamatosan emelkedik a házasságkötések száma, mondta Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter. Hankó Balázs közlése szerint ez tavaly szeptember óta 15%-os növekedés. Két ütemben összesen 7,5 milliárd forint otthontámogatást kapnak a honvédelemben szolgálók és a sportfeladatokat ellátók. A támogatás évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő összeg, amely a közszolgálatban dolgozók széles körének jár. Híreink végén az időjárásról. Az átmeneti pára és kötfoltok után túlnyomóan derült lesz az ég, majd délutántól nyugat felől egyre több felhő sodródik fölénk. Csapadék azonban nem valószínű. Nagyrészt gyenge marad a légmozgás. A csúcsérték 13 és 18 fok között alakul.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Képmás márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinski Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi Ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Az otthon ízei. Horváth Ilonka nyomdokain.
Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm gasztronómiai műsorunk hallgatóit, a szerkesztő Kúnya Éva vagyok. Európában ismert legenda, hogy Cibere Vajda és Koncz király vízkeresztkor és húshagyó kedden is birokra kell egymással. Vízkeresztkor Koncz király kerül ki győztesen, hiszen ekkor kezdődik a farsang. Húshagyó kedden ellenben Cibere Vajda győz, vagyis kezdetét veszi a bőjt. Hanvazó szerdán kiküldték az öregek a gyerekeket a falu melletti dombra, hogy összeszedjék a késeket, villákat és a kard darabokat, melyeket verekedés közben Cibere és Koncz elhullatott. Cibere Vajda győzelmével tehát elkezdődött a böjti időszak. Régen a böjti napokon csak kenyéren és vízen éltek, majd délig nem étkeztek. Később tovább enyhült az ételek fajtáját és az étkezés számát tekintve is a böjt. Manapság hanvazó szerdán és nagypénteken tartunk szigorú böjtöt, azaz nem eszünk húst, a nap folyamán csak egyszer lakunk jól, és összesen három alkalommal étkezünk. A hagyományos böjti ételekről Süye Károlyné Klárikával beszélgetünk.
A Cibere Vajda neve egy böjti étel. A Dunántúlon Kesszőce, Észak-Magyarországon Kiszi, a Dunán innen pedig Cibere volt ez a leves, amelyet gabonakorpából készítettek. Amely úgy készül, hogy cserép vagy faedényben a korpát forró vízzel bőven leöntötték, és pár nap alatt megerjedt ez, és utána ezt leszűrték, majd újra feltöltötték vízzel. Ezt használták a levesek készítéséhez, főleg aszalgyümölccsel főzték. Szuhakálóban az én szülőfalumban aszalt almából, körtéből készült a susinka leves. Ez is hasonló volt ehhez, ez is nagybőtbe készült legtöbbször. Felvidéken Kiszi leves és a sódar viadala volt, mert ugye Kiszinek nevezték a Ciberét. Erdélybe pedig Csikrákoson húshagyó kedden elküldték a gyerekeket a környező dombokra, hogy szedjenek össze minden villát és kést, hogy nehogy előkerüljön a nagybőjt időszakába. Mezőkövesden pedig olyan szokás volt régen, hogy a kardarabokat kellett összeszednie a gyerekeknek, amivel Cibere és Konc elhullajtottát ott a harc közepette elveszítették. Mindezt a Táncos Erzsébet gyűjtéséből ollóztam ki. Szuhakálóba szokás volt egy olyan ételkészítése, amely leves és második fogás is volt egyszerre. Ezt legtöbbször bőti időszakban főztük, de tavasz kezdetén is, amikor már lehetett, volt saláta, vagy az uborka szezon kezdetén is szívesen készített édesanyám. Ennek a levesnek az a neve, hogy lábatlan leves. A kifejezés abból eredhet, hogy hús nélkül készült, és mégis hasonló volt egy hús ételhez a töltelék révén. Hát a hozzávalói ehhez 5 darab tojás, 3 száraz zsömle vagy kenyér, petrezselyemzöld és személyenként egy-egy nagyszemű burgonya vagy krumpli, rántás, ami ilyenkor természetesen olajjal készül, piros paprika és körülbelül egy olyan 10 dekányi szérnamettért só, ételízesítő, tehát olaj kell hozzá. Elkészítése: a zsemlét vízbe vagy tejbe beáztatjuk, kinyomkodjuk, egy tálba rakjuk, ráütjük a tojásokat, az apróra vágott zöld petrezselymet sózzuk, borsozzuk, kevés olajat öntünk hozzá. Jól elkeverjük, és egy 2 literes vastag falu lábast kiolajozunk, és ebbe öntjük a töltelék masszát. A tölteléket még gazdagíthatjuk párolt gombával is, hogyha van otthon, vagy esetleg főtt tojást is apríthatunk bele, de ezek el is maradhatnak. A gyerekkoromban ezt mind a Sparhelt középső platnyán sütöttük, és ott egyenletesen sült, soha nem égett oda. Tehát ezt most kivédve, mert már nagyon kevés helyen lehet esetleg Sparheltot találni, előmelegített sütőben megsütjük, és mikor megsült az egyik oldala, akkor óvatosan megfordítjuk, hogy az egész egybe maradjon. Közben elkészítjük a rántást, piros paprikát szórunk, felöntjük meleg vízzel, vagy ha akkor készítjük, akkor ugye hideg vízzel, és személyenként 1-2 a krumpli nagyságától függően rakunk bele megtisztított krumplit. A leves akkora átmérőjű fazékba főzzük, amelybe a megsült tölteléket is raktuk, hogy beleférjen szép, egy picivel nagyobb is lehet, beleférjen ez a töltelék, mert amikor mindkét oldalát megsütöttük, akkor óvatosan beleengedjük a levesbe, és még főzzük vele egy kicsit. Amikor úgy érezzük, hogy átfőtt, akkor kiszedjük a levesből a tölteléket és a krumplit, meleg helyre tesszük, és a levesbe belefőzzük a körülbelül 10 deka cérna metéltet, de ezt külön is kifőzhetjük, hogyha nem akarjuk, hogy megígye a levest nagyon a tészta. És akkor már tálalhatjuk is a levest. A főtt krumplit és a szeletekre vágott tölteléket pedig második fogásként tálaljuk, amihez télen befőtett vagy savanyú káposztát, tavasszal fejes salátát, nyáron uborka salátát kínálunk hozzá, de télen adhatunk hozzá savanyú káposzta salátát is. Ez pedig körülbelül 1,5 kiló hordós káposztát, 1 fej lilahagyma, 1 szál sárgarépa, 1 nagyobb savanyú alma, olívaolaj és kevés ételízesítő szükséges hozzá. A káposztát egy kicsit kinyomkodjuk, össze is vagdalhatjuk, míg ha nagyon hosszúk a szálai, és a sárgarépát lereszeljük, a hagymát felvágjuk, és olívaolajjal meglosoljuk, és ha nem elég sós a káposztánk, akkor egy kevés ételízesítőt szórhatunk bele, és ahogy összeérik, üvegbe rakjuk, hűtőszekrénybe, több napig is tárolhatjuk. Én ezt általában 1 kiló savanyú káposztából szoktam készíteni, és akkor rá lehet járni akármilyen más ételnél is. Érdekességként szeretném elmondani, hogy mikor fiatalasszony voltam, és először főztem ezt a lábatlan levest, itt az Alföldön abszolút nem ismerték, a férjem azt mondta, hogy hát azért gyakran ne főzem ezt az ételt, annyira nem nyerte meg a tetszését, persze elfogyasztotta. Én ettől függetlenül még ma is nagyon szeretem, de ritkán főzök már, a gyerekeimet se szoktattam rá, de hallottam már lábatlan levest, vagy ezt a tölteléket Heves megyébe készítették, azt hiszem, egy ízőrzőben láttam ezt, ott pedig vakcsirkének mondták, tehát ugyanez a töltelék, csak ott tettek bele apróra vágott kisült szalonnát, mondjuk ezt nem bőti ételként mondom, jó sok petrezselyem zöldet, és akkor olyan kis fasírt formákat formáltak belőle, és megsütötték, mint a fasírtot, tehát főzelékekhez feltétnek nagyon jó. Egy kalász rendezvényre vittem, és ilyet is tetszett ott a társaimnak is.
Egy tál ételek, vagy hát itt a lábatlan leves kapcsán, ugye, ami egyben leves is, és főfogásként is tálalható. Milyen ételek kerülhetnek még böjt idején az asztalunkra? Leveseket készíthetjük akár böjtösebb változatban, amit hétköznapokon is szoktunk készíteni, vagy vannak olyan bevált jó receptek, amik kimondottan erre az időszakra jellemzőek?
Még hagyományos régi böjtleves volt a tejleves. Ezt én nem szerettem, és nem is főzök, de a tejleves az úgy készül, hogy felforraljuk a tejet, és abba is cérnametért szórunk, egy kevés sót teszünk bele, és hát van, aki esetleg édesen szereti, akkor tehet hozzá vaníliás cukrot vagy cukrot. Én soha nem szerettem, úgyhogy ezt csak érdekességként mondom el. A gyerekeim se ismerik, mert nem főztem. Tehát milyen leveseket készíthetünk tényleg a bődi időszakban? Tehát végeredményben mindent főzhetünk, ha azt a bőtöt fogadjuk meg, hogy nem eszünk 40 napig húst. Én szoktam ilyen bőtöket csinálni magamnak. Nem minden évben, de jó néhányszor megcsináltam. Egészségvédő is ez a böjti időszak, mert tulajdonképpen, ha meg tudjuk állni, hogy 40 napig nem fogyasztunk húst, akkor nagyon elősegítjük azt, hogy a szervezetünkben lerakódott húgysavat, ami a köszvényt is előidézi, vagy a reumatikus fájdalmakat, akkor az a 40 nap alatt úgy majdnem kiürül, és utána nagyon jótékony hatása van, ezt többször megtapasztaltam magamon, úgyhogy most elhatároztam, hát nem tudom majd még ezt mennyire fogom tudni betartani, de szeretném. Ez magamra nézve is fontos lenne, tehát ez lelki erősítést is jelent egybe, hogy képes rá az ember, meg hát az egészségének is jót tesz egyáltalán. Hát amit már említettem is, hogy a nagybőti leveseknél a rántást az olajjal készítjük, ugyanúgy elkészíthetünk egyszerre többet, mint amit már az előző adásokban mondtam, és akkor vagy üvegbe belerakjuk, vagy egy műanyag edénybe, a hűtőszekrénybe, akár pár hétig is eláll. De van még egy olyan leves, amit szoktam főzni. Ez egy zöldségekbe gazdag naturleves. Ez olyan, hogy egyszerre, tehát ezt a mennyiséget, ha elkészítjük, főleg, ha csak egyedül tartjuk ezt a böjtös szakaszt az életünkbe, a családunkból, akkor én úgy szoktam, hogy minden másnap eszek ebből a levesből, mert ez is egy hétig is eltartható a hűtőszekrénybe. Hát ebben jó sok zöldség szükséges, és tápanyagokban rostopa igen gazdag, tehát elősegíti az emésztést, és ami a bőti időszakban nagyon fontos, hogy ne halmozódjon fel a szervezetünkbe, hanem jó legyen az anyagcsere mozgásunk. Ehhez egy fél fej káposzta, attól függ, hogy milyen nagy lehet egy kisebb fej káposzta, legalább 300 sárgarépa, 3 fej vöröshagyma, 3 gerezd fokhagyma, 3 darab paradicsom, paprika, de ezt lecsóval is helyettesítjük. Ha nyáron raktunk el lecsót üvegbe, akkor nyugodtan helyettesíthetjük, mert most még ezek elég drága zöldségek. Egy közepes fej zeller, vagy ha olyan helyen lakunk, hogy tudunk 100 zellerhez jutni, ez nagyobb áruházakba lehet venni. Egy fél karalábé, vagy egy kisebb fej karalábé, só. Én egy mokáskanál római köményt szoktam beletenni, 3 evőkanál olívaolajat, és hát egy kevés sót, vagy ha használ ételízesítőt, akkor azt is lehet, bár az ételízesítővel csinyán bánjunk, mert az nagyon sok olyan anyagot tartalmaz, ami nem szerencsés a szervezetünknek. Ennek az elkészítése úgy történik, hogy az egyik sárgarépát a sajtreszelőn lereszeljük, és az oliva olajon lassú tűznél megpároljuk. Ettől lesz majd aranysárga a levesünk, mert hogy ebben nem teszünk piros paprikát, de ez egy olyan jó szint ad. Egyébként ezt a módszert akár húsleveseknél is követhetjük, csak akkor húslevesbe úgy tegyük, hogy átszűrjük szűrőkanálon azt a zsiradékot. A káposztát laskára vágjuk, a hagymát és a többi zöldségeket felkarikázunk, a 100 ellert körülbelül 2 centis darabokra vágjuk, ha van petrezselyem, zöld a végén beleszórhatjuk, és csak akkor tesszük hozzá a párolt sárgarépát, összefőzzük. Ez a leves mennyiség, amely említettem, is több napra elegendő, és hát vagy minden nap is lehet fogyasztani, vagy más naponként. Előfordul, hogy egyszer-egyszer teszek rá egy kanál, kis kanál tejfölt a tányérba, vagy öntök rá paradicsomlevet, tehát egy kicsivel másabb íze van, vagy a forró levesbe füstölt sajtot kockázok fel, tehát akkor már nem lesz olyan unalmas ez a leves, hogyha ezekkel egy kicsit feldobjuk. Hát milyen levesek kerülhetnek még a bőti időszakba az asztalra? Hát néhányat felsorok, tehát itt a paradicsomleves többféle változata lehetséges, a gyümölcslevesek, a különböző zöldséglevesek, gomba, amit már előző adásokban mondtam, most jöhetnek a krémlevesek, ezek ugye mind hús nélküliek, csak akkor kiegészítőként nem bacon szalonnát javaslok hozzá, hanem akkor füstölt sajtot. Hát hús nélkül készülhet azért bab, borsó, lencseleves, akkor ilyenkor, ha gyorsan készítünk valamit, a köménymagleves, ami tulajdonképpen itt a lábatlannak is az alapja, készülhet hamis gulyásleves hús nélkül, akkor azt úgy készítjük, hogy megpárolunk egy hagymát zsiradékon, és akkor ebbe a zsiradékba a zöldségeket is átpároljuk, akkor teszünk hozzá piros paprikát, felöntjük vízzel, és akkor ebbe a hamis gulyáslevesbe is szórhatunk egy megmosott marékkölest is, vagy készíthetünk bele nokedlit, vagy bármit, amivel szereti a család. Akkor jöhetnek a krumplileves változatok, a rántott krumplileves, a havat krumplileves, a különböző ilyen levesek. És hát a bőjt azért nem csak azt jelenti, hogy nem eszünk húst, hanem hát 3-szor étkezést javasolnak, és abból csak egyszer jó lakni, hát ez lehetőleg az ebéd legyen. És hát este kiegészíthetjük még egy-egy almával, ami jótékony hatással bír a szervezetre. De a bőjt azt is jelenti, hogy valamiről lemondok, lehet ez a kávé, ha szeretem, vagy az édesség, vagy aki dohányzik, vagy az alkoholról, aki többet fogyaszt, mint amennyit kellene, de teljesen akkor alkoholmentes bőjti felajánlás lehet. De ilyen lehet a szóbőjt is, hogy nem beszélek annyit, nem fogok másokról esetleg olyan dolgokat megemlíteni, azt magamba tartom, tehát visszafogom magam egy kicsit, ezt jelenti, de a másokért felajánlott imádság is jelentheti a bőjtnek a részét, és hát ebbe az időszakban még fokozottabban a rászorulók segítése. Ha van a környezetünkben olyan idős ember, akin tudunk segíteni, vagy a baráti körünkben, vagy az utcán találkozunk ilyenekkel, akkor erre oda lehet figyelni, és ezt mind bőti felajánlásként elmondhatjuk.
És hát a levesek mellé azért valamit még jó lenne elfogyasztani, hiszen ettől a levestől nem valószínű, hogy jól fogunk lakni. Mivel helyettesíthetjük a fő fogások, a fő ételek tekintetében a húst?
Hát nálunk annak idején a bőti időszakban többet fogyasztottunk tésztát, mint máskor, vagy általában. És hát azért a tésztaféléknek olyan gazdag a tárháza, tehát a fantázia szab csak határ, de kifejezetten bőti étel volt a mákos tészta. Ahhoz nem kellett semmilyen zsiradék, a mák a cukorral együtt, vagy a mákos guba, ez tényleg kifejezetten bőti étel volt, de ilyen a káposztás kocka, vagy cvekedlinek is mondják, a krumplis tészta, tojásos nokedlé, lehetnek a lángosok is kiegészítők, vagy a különböző felfújtak, ez lehet rizs felfújt, dara felfújt, amivel kiegészíthetjük, vagy hát bármilyen sült kalács is egy leveshez igazán megadhatja. Most itt említettem az imént a káposztás kockát, hát ezt nem csak, hogy dinsztáljuk a káposztát, és összekeverjük a kockára vágott kifőtt tésztával, hanem még tovább gazdagíthatjuk, úgyhogy három tojás sóval, borssal összekeverünk, egy sütőedényt olajjal kikenünk, és a tésztára ráöntjük ezt a felvett tojást, és összekeverjük, és beleöntjük ebbe a sütőedénybe, de lehet tepsibe is, ha több mennyiséget készítünk, és előmelegített sütőben megsütjük, nagyobb kockára vágva tálaljuk. Én ezt egyik alkalommal egy rendezvényre készítettem nagyobb mennyiségbe, és ami nagyon nagy sikere volt. Van úgy, hogy az én, nálunk csak én szeretem a káposztás tésztát, hogy az egyik nap megeszem úgy frissen, másik nap megteszek rá ilyen felvert tojást, és akkor átsütöm, és mindjárt más, mert annyi kicsit nem tudok főzni. A krumplis tésztánál pedig éppen a Szent István Rádióban az évezredek asztalánál hallottam egy műsorban, hogy a krumplis tésztát is hasonlóan átsütik, amire lisztbe megforgatott hagymakarikákat sütnek. Hát én ezt kipróbáltam, és tényleg nagyon finom volt, mondjuk nekem még a hagymakarika se hiányzott róla, de bár csináltam még bőven is, és akár bármilyen ünnepi eledelhez is fel lehet kínálni, de még a káposztás kockát is adhatjuk köretnek húsos időszakban. Sőt, még olyat is hallottam már, hogy a kacsát káposztás kockával töltötték meg, és úgy sütötték meg. És akkor ugye a kacsához illik a káposzta is, hát most jókor beszélek a kacsáról bőti időszakban, de csak érdekességként mondom. Még szívesen készítek a bőti időszakban tócsnit is, amelynek több neve is van, lepcsánka, macok, siligó, attól függ, hogy melyik tájegységen vagyunk. Hát szuhakállóban mi mackónak hívjuk, én ma is így hívom. Ennek az elkészítését, ahogy én készítem, elmondanám. Tehát ehhez 2-3 jó nagy szemű krumplit meghámozok, egy tojás, só, bors, vágott petrezselyem, zöld és olajesütéshez ez szükséges hozzá. Meghámozott, megmosott krumplit nyersen lereszeljük. Nekünk van erre kifejezetten egy olyan reszelőnk, egy ilyen négyszögletes alakú a reszelője, és ezzel szoktuk. De lehet a hosszúkás reszelővel is, lehet amivel az almát is, akkor ugye egy kicsit darabosabb lesz benne a burgonya. És hozzáadjuk a sót, a borsot, és annyi lisztet, hogy a nokedlinél egy kicsit lágyabb masszát kapjunk. Felmelegítjük az olajat, és pupozott evőkanállal belerakjuk ebbe a felmelegedett olajba, elsimítjuk, és körülbelül 3-4 darabot teszünk a lábasba, attól függ, hogy mekkora lábasba vagy edénybe sütjük, és megfordítjuk. Tehát az első részét lehet fedő alatt sütni, a második oldalát, mikor megfordítjuk, akkor már fedő nélkül, mérsékeljük, akkor már alatta a gázt, és ezt adhatjuk bármilyen főzelékhez feltétnek, de mi kenyérrel is szoktuk enni, tehetünk rá fokhagymás, tejfölt, szórhatunk rá reszelt sajtot, vagy ha kenyérrel fogyasztjuk, akkor savanyú káposztával, vagy uborkával is, vagy bármilyen zöldséggel, retekkel, vagy amit most ilyenkor télen viszonylag olcsón lehet kapni, fogyasztva önálló fogásnak is megfelel, de jó egy vacsorára is, meg hát frissen a legfinomabb ropogós, de nálunk, ha marad délről, akkor az úgy estére el is kopik a tányérról. Viszont ebbe a masszába akkor nem teszünk petrezselyemzöldet, húsokat is mártogathatunk, tehát úgy, hogy a lisztbe megmártjuk a karajt vagy a csirke mellett, és beleforgatjuk ebbe a masszába, bundázunk. Ezt viszont én úgy szoktam, hogy sütőpapírral kibélelem a tepsit, azt megolajozom egy kevésbé, és akkor erre belerakom a tepsibe ezeket a húsokat, és egy picit még a tetejét megrocsolom olajjal, és úgy forró sütőbe sütjük. De ezt nem bőti időszakban szoktam. Bőti időszakban azért többször kerül az asztalra a gomba, a sajt vagy a hal is. Tehát a gombát is nagyon sokféleképpen elkészíthetjük, készülhet belőle gomba, paprikás, tejfölös gomba, párolt gomba, gombafasít, rántott gomba, svéd gomba saláta, levesek, készülhet zöldséggel, készülhet krémleves belőle, tehát nagyon sokféle változata. Én abból is már említettem is egyszer, hogy szoktam többet készíteni a gombapörköltből, vagy csak margarinon megpárolt gombából, és akkor a fagyasztóba berakom, és akkor ezt változatosan fel lehet használni. Szoktam olyat készíteni, hogy csak margarinba megpárolom a megmosott felszeletelt gombát, és akkor széles metéltet főzök ki, kiolajozom vagy kivajazom a sütőedényt, és akkor ezzel a párolt gombával összekeverem a tésztát, ezt elsimítom rajta, és személyenként egy-egy tojást ráütök, mint egy tükörtojást, és egy kevés tejszínnel meglocsolom, és így megsütöm. Ez egy komplett önálló étel. Nagyon kedvelték, amikor ilyet készítettem. Akkor sajtot is többféleképpen grillezhetjük, lehet már ilyen grillező sajtot kapni, vagy rántott sajtot, vagy hát ezeket többféle ételhez, meleg szendvicshez is, ha csak egy vajas kenyérre teszünk még reszelt sajtot, vagy valamilyen ömlesztett sajtot, akkor az egy jó kis meleg szendvics készülhet belőle. Hát és a hal jöhet még úgy számításban, mert a halat azt nem tartják a húsételek között. Az bármikor fogyaszthatunk, hát ebből ugye halászlé készülhet, rácspont, akkor különböző párolt hal, vagy rántott hal, tehát attól függ, hogy a család mit szeret.
Kedves hallgatóink, Süye Károlyné Klárikát hallották a bőti ételekről. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, további szép napot és jó rádiózást kívánunk. A szerkesztőt, Kónya Évát hallották.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hadházi Jácinta domonkos nővér tanúságtételét hallják.
Fogalmam se volt, hogy mi az én vágyam, mi az, amit én szeretnék, mi az, amit én nem szeretnék, mi az, amit az Isten szeretne, mi az ő hangja, mi az, ami kísértés, tehát hogy ebbe így teljesen belebonyolódtam. És akkor még jött egy ilyen agályosság is, hogy akkor, hogyha nem teszem meg, amit kér, akkor biztos bűnt követek el, akkor az lehet, hogy halálos bűn, akkor áldozni sem mehetek, stb. Stb. Szóval hát így a, hogy mondjam, a vallásos előképzettségemben azért voltak hiányosságok, és hát így a szüleim nem tudtak segíteni, ők nem értették, hogy így mit szeretnék, meg hogy hát, szóval nem értették, hogy mi a probléma, a barátaim pláne nem, mert hogy nem voltak vallásosak. És hát arról meg fogalmam sem volt, hogy van olyan, hogy lelkivezető, meg hogy így akinél gyónok, attól lehet kérdezni is dolgokat. Szóval így eléggé magam voltam ezzel a dologgal. Minden esetre így, hát egyszer, amikor nagyon magam alatt voltam, meg így ezen gondolkodtam, épp egy szombat este volt, és akkor azon agyaltam, hogy jaj, merjek-e másnap menni áldozni, vagy sem. Akkor így egyszer csak a semmiből ilyen teljes béke lett bennem, meg ilyen nagyon nagy öröm, meg fény, és annyira elmúlt az egész izgulás, hogy azt se tudtam, hogy így mi volt a kérdés, hogy min izgultam. És így nagyon mélyen azt éreztem, hogy így az Isten arra hív, hogy legyek szerzetes. És hogy valahogy azt éltem meg, hogy ez ilyen nagyon világos volt, meg ilyen nagyon örömteli, szóval nem egy ilyen kényszerítő, hogy ezt kell csinálni, vagy azt, hanem valami, hogy nagyon megegyezett azzal, amire én is vágyok. És hát másnap, amikor mentem a Szentmisére, akkor még így nagyon bennem volt ennek az élménynek a hatása. Hát a prédikációt ezzel kezdte magyar prévánosunk, hogy hát ma van a hivatások vasárnapja, és ma is vannak fiatal lányok és fiúk, akiket az Isten szerzetesnek hív. Na hát azt hittem, hogy kiállok a templompadból, pláne azért, mert hogy fogalma se volt, hogy van ilyen ünnep, hogy hivatások vasárnapja, ugyanis hát mindig is erre a misére jártam, a magyar atyának a misére, és az előtti 10 évben egyszer sem említette, hogy van ez az ünnep, meg hogy sose beszélt erről. És hát ez így nagyon nagy öröm volt számomra, és akkor itt véget is érhetne a történet, csak az volt a baj, hogy én hát így mindig nagyon kételkedtem, és hát ezután is eltelt pár hét, és úgy gondoltam, hogy jaj, nem, biztos csak én gondoltam, meg ezt csak beleképzeltem, meg hát nem, hát az Isten az így nem szokott így szólni, meg hogy stb. Stb. Szóval mindig visszajött ez a gondolat, hogy túl szép, hogy igaz legyen. Meg volt még egy dolog, ami így zavart a szerzetességben, hogy hát, hogy mindig szerettem volna gyerekeket. És hogy valahogy úgy éreztem, hogyha nem lehet családom, akkor hát így nem tudok kiteljesedni, vagy nem várhatok önmagammá, vagy hogy így besavanyodok. Hát emiatt se tudtam volna úgy igent mondani erre a hívásra. Na és akkor itt jön egy újabb nagyon fontos pont. Ekkor 17 éves voltam, és először jöttem Egerszalókra. És azóta is nagyon-nagyon hálás vagyok Egerszalókért, meg az itteni találkozóért. Egyedül jöttem, senkit nem ismertem, de hát egy nagyon jó kis csoportba kerültem, egy szuper kis csoport vezetővel, és hát nagyon nagy élmény volt számomra. Igazából több dolog miatt is, de az egyik ilyen dolog az, hogy találkoztam egy csomó vallásos fiatallal. És rácsodálkoztam arra, hogy jé, vannak más fiatalok is, akik normálisak, és hogy mégis így keresik az Istent, vagy így szeretnének mélyebben imádkozni. És ez egy ilyen hatalmas öröm volt számomra. Másik ilyen fontos élmény az a szentségimádás volt. Azelőtt nem is hallottam szentségimádásról, nem is tudtam, hogy létezik ilyen. És akkor valaki így, hát a fakultatív szentségimádás előtt oda jött itt a találkozón, és kérdezte, hogy jövök-e a szentségimádásra. Hát kérdeztem, hogy az meg mi. Akkor elmondta, hogy az nagyon jó, ott van Jézus valóságosan, az oltári szentséget kiteszik. Mondom, az szuper, nagyon jó, akkor megyek. És hát annyira megszerettem, hogy utána ott voltam az összes fakultatív szentségimádáson, sőt, ezt később beépítettem az életembe is, hogy így, amikor csak tudtam, elmentem szentségimádásra. És hogy hát így, ezt nektek is nagyon ajánlom, hogyha keresitek az utatokat, vagy csak bármilyen kérdésben így választ szeretnétek, akkor egyszerűen csak az, hogy így nézni az Istent, hát ott így nagyon sok kérdésünkre választ kaphatunk. És a harmadik dolog, ami miatt így nagyon hálás vagyok, az, hogy életemben először végre találkoztam nővérekkel. És legnagyobb meglepetésemre egyik se volt fekete ruhás, és egyik se volt besavanyodva. Úgyhogy ez így, hát egy nagyon nagy öröm volt számomra. És két nővérrel is beszélgettem, Domonkoson egy páros nővérrel, és valahogy, ahogy így beszélgettünk, mindkét beszélgetés után így az volt az élményem, hogy hát, hogy legszívesebben így megöleltem volna őket, és úgy éreztem, mintha egy anyukával beszélnék. És azon gondolkodtam, és hogy így nem találtam rá megfejtést, csak nagyon mélyen azt éreztem, vagy így azt láttam, hogy oké, nem lehet gyerekük, de valahogy így is teljes az életük, vagy így se savanyodtak be, vagy így is bizonyos értelemben tudtak anyákká válni. És hogy ez egy annyira mély, meg annyira fontos tapasztalat volt, hogy azt mondtam, hogy oké, akkor Uram, elhiszem, hogyha te erre az útra hívsz, akkor valahogy meg tudod oldani. Hát, hogy bennem is kialakulhasson ez a fajta így anyaság, vagy én is teljessé válhassak ezen az úton. Na hát ez így egy nagyon fontos tapasztalat volt, és igazából itt már lényegében minden probléma megoldódott, viszont hát ott maradt ez a kérdés, hogy na hát akkor az Isten tényleg szeretné-e, és akkor így kicsit én úgy is voltam ezzel, mint ahogy az első élményem az volt, hogy a nővérek hivatást tisztázó lelki gyakorlatot hirdetnek, hogy hát akkor ez biztos úgy működik ez a dolog, hogy az ember elmegy egy ilyen hivatást tisztázó lelki gyakorlatra, szépen elmondja, hogy mi van benne, és akkor ott a végén megmondják neki, hogy igen, van hivatásod, vagy nincs hivatásod, és akkor ez ilyen virágos, egyszerű, nagyszerű, stb. És hát én azért gondoltam, hogy majd elmegyek egy ilyenre, leérettségiztem. Közben így említettem a szüleimnek ezt a dolgot, így a hivatás kérdés. Ők úgy gondolták, hogy hát majd biztos kinövöm, meg hogy így szerintem remélték, hogy így nem gondolom igazán komolyan, mondták, hogy jó, hát először érettségizzek le, addig úgy se lehet sehová belépni, és majd utána gondolkodom rajta. Gondoltam, hogy rendben. És hát az érettségi után hazajöttem Magyarországra. Így az nekem úgy egyértelmű volt, hogy szerettem volna hazajönni, és elkezdtem a Szapiencián és az ELTE-n hittan matek tanári szakra járni. És közben felfedeztem, hogy szintén ott helyileg, a Szapiencián van egy hivatást tisztázó kurzus, az iránytű, ami egyébként nagyon jó kurzus, így mindenkinek tudom ajánlani. Van egy hivatás team, szerzetesekből álló, illetve egyházvegyés papokból álló csapat, és két hetente szerdánként, esténként vannak az alkalmak, és akkor mindenféle ilyen kérdések kerülnek elő, hogy önismeret, istenismeret, vágyak, imádság, fel lehet tenni a kérdéseinket, stb. Stb. És el is kezdtem járni az iránytűre, ami nagyon tetszett és nagyon sokat segített, viszont az első dolog, amire rájöttem, az az, hogy senki nem fogja megmondani, hogy van-e hivatásom vagy sem. És hát ez egy kicsit először csalódás volt, viszont hát így utólag nagyon örülök neki, és nagyon hálás vagyok, és hogy na hát ez a helyzet, hogy tényleg senki nem mondja meg, és hogy ez azért nagyon fontos, mert hogy ez a mi döntésünk, és hogyha valaki megmondaná, melyik ha csak az Isten is megmondaná, hogy ez van, ezt csinál, akkor onnantól kezdve nem lennénk szabadok, vagy az már nem az én döntésem lenne. Szóval az Isten is arra vágyik, hogy így, hát hogy szabadon, meg saját magunktól tudjunk rá igent mondani. Viszont olyan szempontból így tényleg nagyon nagy segítség egy ilyen kurzus, meg így csak ajánlani tudom, hogy hasonló fiatalok vannak ott, akik hasonló kérdésekkel foglalkoznak. Illetve, ami még nagyon jó, vagy így hát így érdemes lehet ilyen helyzetben, lelkivezetőt keresni, akivel lehet beszélgetni ezekről a kérdésekről, segít egyszerűen csak az imádságban elmélyülni. Illetve mondjuk egy-egy rendnek a hivatásgondozóját megkeresni, akinek nem az a szerepe megint csak, hogy rábeszéljen, hogy na itt van a helyed, hanem hogy ő már rengeteg-rengeteg ilyen fiatallal találkozott, és abban tud segíteni, hogy hogyan találd meg az Isten hangját, aki szól hozzád, és hogy utána ebben a hangban úgy is rátalál az ember arra, ami, hát így a saját útja. És valahogy, amit még így felfedeztem, és ilyen nagyon fontos tapasztalat volt, az az, hogy hát így az Isten nem úgy szól, hogy van egy külső hang, vagy valami, ami fejbe csap kívülről, hanem hogy hát hogy így Isten a legmélyebb vágyaimon is szólhat. Vagy hogy valahogy az, amire hív, az nagyon mélyen az én önazonosságom, vagy az, amire én is vágyom. És ahogy így kezdtem erre rájönni, akkor így azt is tapasztaltam, hogy ugye én egyre jobban vágyom erre, és akkor valószínűleg ő ezáltal is szólhat hozzám. Illetve így, ahogy imádkoztam, egyre többször, újra meg újra így, akármelyik evangéliumot vettem elő, vagy valahogy mindig mindenből erre jutottam, hogy így az Isten szerzetesre hív, meg hogy ő erre vágyik, meg stb. És egy alkalommal, amikor mentem egy vasárnapi misére, akkor hát azon gondolkodtam, hogy így előtte valamit elrontottam, és hogy hát így valahogy jóvá kéne tenni, valahogy így Isten felé valami önmegtagadást felajánlani, szóval még így akkor az aggályosságot nem sikerült teljesen levetkőzni, és ahogy így ezen gondolkodtam, hát felolvasták a válaszos Zsoltárt, ami a következő volt, ez a 40. Zsoltár részlete, égő és bűnért való áldozatot nem követeltél, ezért így szóltam, íme eljövök. A könyvtekercsben rólam írva áll, hogy teljesítsem akaratodat. Na és hát ez így nagyon, nagyon szíven ütött, hogy azt éreztem, mint hogyha így az Isten azt mondaná, hogy én nem kérem az önmegtagadásodat, hogy nem erre van szükségem, hogy nem azt szeretném, hogy ezt vagy azt felajánlj, hanem hogy arra vágyom, hogy te legyél egészen az enyém. Vagy hogy így téged szeretnének egészen, és hogy nem kevesebbet. És hát ez ilyen hatalmas öröm volt, meg egy ilyen, hát olyan, mint amikor így összeáll a kép, hogy így megértettem meg, hogy így a kettőnk vágya valahogy így találkozott. Úgyhogy ott akkor elhatároztam, hogy oké, akkor uram, most én igen mondok, többet nem kételkedek, és akkor utána tényleg már így ehhez ragaszkodtam is, hogy nagyon jó, akkor szerzetes leszek. Na és hát ez volt az a pont, amire kezdetektől fogva vártam. Úgy gondoltam, hogy ha egyszer biztos leszek abban, hogy szerzetes leszek, az lesz a legjobb. Akkor megnyitom a katolikus.hu-t, ott van a szerzetes rendek listája, és én onnan szépen kiválasztom, hogy melyik szimpatikus, melyik az, ami leginkább passzol hozzám. Szóval, mint amikor így a kirakatban válogatunk. El is kezdtem, hát nem jutottam sokáig nagyjából az A betűig. Részben azért, mert hát majd nézzétek meg a listát, rendkívül hosszú. Másrészt, hát az jutott eszembe, hogy oké, de hogy így lehet, hogy az Istennek is lenne valami vágya, vagy hogy így lehet, hogy illene őt is megkérdezni, hogy így ő mit gondol erről. És egyébként akkoriban így eléggé foglalkoztattak, vagy így érdekeltek a szemlélődő rendek. Hát így vonzott így az imádságos életük, és hát ezért úgy gondoltam, hogy valószínűleg valami szemlélődő rend lenne. Ugyanakkor nagyon sokszor megfordultam a domonkos nővéreknél, egyébként a lelkivezetőm is domonkos nővér volt, és valahogy mindig, amikor náluk jártam, akkor az volt az érzésem, mintha hazaértem volna. Meg hogy így nagyon magukkal ragadott a kedvességük, a vidámságuk, az imádságuk, így annak a mélysége, a liturgia szépsége, és így nagyon-nagyon tetszett az, ahogy így az Istenről beszélnek. Meg hogy hát így hittantalának is tanultam, és hogy valahogy az, ahogy ők tanítják a hittant, vagy ahogy ők tudnak az Istenről beszélni. De hát úgy gondoltam, hogy nem, hát biztos nem, majd valami szemlélődő rend. Na és ahogy egyszer imádkoztam, Hát így az jutott eszembe ima közben, hogy hát valami olyan szép dolog fogalmazódott meg bennem, hogy olyan jó lenne, hogyha ezt így nem tartanám meg magamnak, hogy olyan jó lenne valahogy ezt így továbbadni, hogy más is megtapasztalja így az Isten szeretetét, hogy más is megértse, hogy milyen jó az Isten. És akkor így megint olyan volt, mint hogyha egy ilyen nagy mozaik így összeállt volna, vagy így valahogy így megértettem, hogy hát ez az, ezt kerestem, és hogy hát, hogy domonkos nővér leszek. És hogy valahogy így olyan volt, mint hogyha megint csak így összeért volna az Istennek a vágya meg az enyém, és rájöttem, hogy pont ezt csinálják a domonkos nővérek. Ez egy elmondat is, hogy szemlélődni és a szemlélt igazságot továbbadni, hogy azt, amit megírunk az imádságban, azt utána továbbadni. És na hát, nagyon boldog voltam. Szüleim kicsit kevésbé. A húgom, ő volt így a legtámogatóbb. Hát apukám református révén így, hát ő valahogy úgy gondolta, hogy a szerzetesek azok így egy börtönben élnek, oda bekényszerítették őket, és akkor onnan ki sem mozdulhatok, szóval, hogy ő így annyira nem örült a dolognak. Anyukám úgy volt vele, hogy jó, hát hogyha ezt szeretném, akkor csináljam. Közben ugye beadtam a jelentkezésemet, és akkor nagy örömömre fölvettek. És egyébként még így a családomról annyit, hogy amikor először eljöttek hozzánk látogatóba, az egy ilyen fordulópont volt, amikor látták, hogy hát ezek a nővérek milyen kedvesek, meg normálisak, akkor onnantól kezdve átfordult bennük ez az egész, és nagyon lelkesen hordják a domonkos pólókat, illetve apukám még Szent Tamás szumáját is kezébe vette, ami ugye egy református, az ilyen nagy dolog. Szóval így nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, és akkor hát azóta így támogatnak. Nyilván mindig ott volt, hogy jó, hát hogyha mégse szeretnék, akkor bármikor hazajöhetek. Szóval ezt így éreztem, hogy talán jobban örülnének, ha mégis hazamennék, de hát ez nem történt meg. Igen, viszont akkor közben fölvettek nagyon nagy örömömre, és azt így fontos tudni, hogy a szerzetességben három igennek kell együtt hangoznia ahhoz, hogy valaki szerzetes lehessen. Egyrészt az első és legfontosabb, hogy az Isten részéről legyen egy igen, vagy egy hívás. Akkor a második ilyen nagyon fontos dolog, hogy a saját igenem, és hogy az így tényleg az én döntésem legyen, és a harmadik az pedig a közösség igene. És hogy ilyen értelemben ez egy segítség is, mert hogy ez egy ilyen visszacsatolás is, hogyha a közösség igent mond, akkor ők is úgy látják, hogy valóban ez az Isten hangja úgy tűnik, és hát ez egy megerősítés is, hogy akkor nem én értettem félre. Igen, és beléptem, és hát elkezdődött így egy csodálatos időszak az életemben, ami most is tart. Hát egyrészt gyönyörű volt, nagyon-nagyon-nagyon jó volt, másrészt így hát rádöbbentem, hogy nagyon sok minden elsősorban önmagammal kapcsolatban, nem úgy van, ahogy elképzeltem. Tehát, hogy ez így egy ilyen szembesülési időszak is volt, ami nagyon nehéz volt, ugyanakkor egy ponton rájöttem, hogy ez az egész szerzetesség dolog sokkal jobb, mint amit én elképzeltem. Vagy hogy így azt éltem meg, hogy a saját gyakran ilyen naív elképzeléseim önmagamról és a szerzetességről azok így lassan összeomlanak, és helyette így megcsillan valami igazi kincs, ami tényleg így a földben van elrejtve, és csak akkor juthatunk hozzá, amikor így, hát így megküzdünk magunkkal, meg a nehézségekkel. Szóval, hogy így csomó mindennel, hogy hát úgy gondoltam, hogy én már így hát nagyon jó ember vagyok, így alapvetően mindig jó tanuló voltam, a tanáraim dicsértek, volt egy csomó barátom, akiket szerettem, meg továbbra is vannak, meg stb. Szóval, hogy úgy meg voltam elégedve magammal. És akkor gondoltam, hogy jó, hát ez a szerzetesség, ez is menni fog. És akkor így, hát rájöttem arra, hogy bőven van mit tanulnom, meg hogy igazából még az út elején vagyok, és nem csak, hogy nem vagyok még jó szerzetes, de még igazából jó ember se. Hát valahogy így nagyon fantasztikus dolog az megtapasztalni, amikor így, hát az ember kicsit jobban át tudja adni a helyet Istennek, és kicsit félre tud lépni. Na hát nyilván a szerzetességről is voltak elképzeléseim. Egy példát mondok, hogy én alapvetően ilyen nagyon konfliktuskerülő vagyok, meg így a családomban se volt sok konfliktus, vagy szóval ezeket próbáltuk elkerülni, és hát amikor beléptem, akkor így meglepődve tapasztaltam, hogy van olyan, hogy konfliktus. És annyira jó volt azt megtapasztalni, hogy ezek által, a konfliktusok által sokkal mélyebbek lettek a kapcsolataim. És annyira jó volt, mert azóta otthon is sokkal inkább felmertem vállalni konfliktusokat, és azóta úgy érzem, hogy a hugommal is mondjuk mélyebb lett a kapcsolatom. Amit például így ott tanultam meg, és hogy valahogy azt látni, hogy így a megbocsátás, vagy az Isten, az így hogyan tud sokkal mélyebbre menni. Ott is, ahol elsőre azt gondolnánk, hogy hát ez így valami hibásan működik, és kiderül, hogy hát mégsem. És igazából, amiért így a leghálásabb vagyok, az az, hogy hát így az Istennek a végtelen szeretetéért, vagy hogy ez az, amit így nem gondoltam volna, hogy így ennyire mélyen találkozhat vele az ember, vagy így nem is sejtettem azt, hogy milyen fantasztikus az, amikor így az Isten közel van, meg így betölt. Illetve a másik ilyen nagyon nagy öröm az az, hogy milyen csodálatos így továbbadni őt. Így azt megtapasztalni, hogy ő tud szólni általam, vagy hogy bennem is bizonyos értelemben így megtermékenyül az a maga, amit ő így belém volt. Éppen ezért úgy gondolom, hogy hát amikor így a hivatásunkról beszélünk, akkor tulajdonképpen nem is önmagunkról beszélünk, elsősorban Istenről, vagy így az ő tetteiről. És hogy éppen ezért nagyon szeretem így az Ószövetségben, többször látjuk az Ószövetség alakoknál, például Jákobnál is, hogy amikor valahol nagyon mélyen megtapasztalják az Istent, akkor ott állítanak egy emlékkövet, vagy építenek egy szentét. Például Jákob, amikor látja a létrát, ahogy az angyalok fellesétálnak, akkor ott állít egy követ emlékül, és hogy oda újra meg újra visszatérnek. Illetve ez mások számára is egy jel, hogy ott valahogy nagyon mélyen ott van az Isten. És hogy így, hát majd arra hívlak titeket, hogy ti is a saját életetekben gondoljátok végig, hogy hol voltak ilyen mély találkozások az Istennel, vagy így hol volt ő nagyon közel hozzátok. És hogy hát így arra buzdítalak titeket, hogy így imában így állítsatok ti is ott egy oltárt, vagy egy ilyen követ, és hogy oda újra meg újra térjetek vissza. Mert hogy hát amikor nehéz, vagy amikor a távolabb van Isten, akkor ez így nagyon sokat lehet meríteni. És akkor így végül azt kívánom nektek, hogy ti is merjetek útnak indulni, megtaláljátok azt az utat, amit így az Isten megálmodott számotokra, ahol leginkább önmagatok lehettek, ahol leginkább megtanulhattok szeretni, ahol azzá válhattok, akinek az Isten megálmodott titeket.
Szaladnék veled, de félek lépni még. Fogd a két kezem, a célba érkezem, jövök már felé. Csak hívj!
Hadházi Jácint a Domonkos nővér tanúságtételét hallották.
Az úton, míg veled járhatok, nem félek Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. 9.